Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. És emlékeztek, hogy a szünetben azt mondtam, hogy hoztam én gyermektörténetet, hogy nem olvasom fel, de azért mégiscsak felolvasom. Úgy döntöttem, hogy egy picikét nagyobbaknak szól, de hát mi már nagyobbak vagyunk, és a nagyobb gyermekeknek szól. És így van, és köszönöm szépen, hogy itt vagy, és számítottál rá. Remélem, hogy meg fogod érteni. Ugye ezelőtt is ugye az imádkozásról szólt a felolvasás, hát ez is arról fog szólni, hogy vannak rendkívüli esetek az életünkben, meg a gyermekeknek az életébe is. Milyen fontos az, hogyha hívőnevelésben részesülnek. Nem biztos, hogy feltétlenül adventista, de biblia történeteket hallanak, és ezek segítségül szolgálhatnak nekik, amikor olyan helyzetbe kerülnek. Hát ez a történet két testvérről szól, Ágiról és Gyuriról. Gyuriról. Igen. Ők nagyon nagy veszélybe kerültek a Balatonon, mert kajakoztak, és rájuk tört a vihar. És ez a történet még arról szól, hogy Áginak az imádságát a Jóisten hogyan hallgatta meg, és hogyan kerültek biztonságba a viharos Balatonból. Tehát akkor olvasnám, jó? És ennek az a cím, hogy a balatoni vihar. Ági és Gyuri testvérek voltak, minden nyarat a Balaton mellett töltöttek Zánka köveskálon. Nagymamáik kicsi nyaralójában élvezték a nagy szabadságot, kószálásokat, a nádas ősréten, tücskök, békák gyűjtögetését, csalogányok esti énekét. Legnagyobb örömük az volt, amikor vízre tehették az öreg túrakajakot. Eleinte csak a part közelében evezgettek, ahogy izmosodtak, erősödtek, átlátogattak a szomszédos strandokra is. Az a kaland, amiről most beszélek nektek, akkor történt, mikor Gyuri már 14 éves volt, húga pedig a 13. évében járt. Egy szép, csendes nyári napon Gyuri merész tervvel állt elő. Menjünk át az öblön túli nagy füves strandra. Izgalmas kirándulás várt a testvérekre. Az a füves terület egy nagy gyermektábor fürdőhelye volt. Az öböl felől hajókikötő móluja nyúlt be mélyen a vízbe, az öbölben soha nem volt teljes nyugodt a víz, nagymamáék nyaraló telepén észak felől magas hegyek fogták el a szelet. Itt azonban egy kis szakaszon szabadon fújt a szél a vízre, borzolta a hullámokat. Ezen a napon az északi szélnek nyoma sem volt. Nyugodt víz, nyugodt volt a víz. A kajak vidáman szállta a habokat, és a két matróz vígdalba fogott. Megkerülték a kikötői mólót, és már le is tanyáztak a friss zöld fűben. A csónak ott lengerezett a sekély vízben, hosszú kötélen lehorgonyozva. Egész délelőtt heverésztek, úsztak, játszottak a gyermektábori lakókkal. Már délutánra hajlott az idő, és indulni kellett hazafelé. A mólon innen most is szelíd és csendes volt a Balaton. Nyoma sem volt semmi vezeremnek. Amikor azonban kieveztek a móló végéig, hogy megkerüljék és kiussanak az öbölbe, elszörnyedtek. Zánka felől nagy fekete felhők közeledtek. A Balatonon villámgyorsan változik az időjárás. A mólon túl az előbb még tükörsima világos kék nyári arcát mutatta a tó. Itt azonban már lecsapott a vihar. Az északi szél őrült vágtár kezdett a szabad területen az öbölben. A haragos zült hullámok vad táncot jártak. A móló visszaverte a támadást, így aztán kiszámíthatatlan lett a hullámok iránya, hol innen, hol onnan csapott be a víz a kis csónakba. Húzd bele, Ági, kiáltott Gyuri. Teljes erőből eveztek. Már látták, hogy az öblön ebben a viharban nem jutnak keresztül. A part közelében kell maradniuk és megkerülni az öblöt. Az előbb még mosolygó kékeget teljesen beborították a sötét fellegek, vakító villámok cikáztak. Fülsiketítő dördülés után teljes erejéből zógni kezdett az ápor. Még csak ez hiányzott. Eddig csak alulról kapták a hideg zuhanyt, amint a hullámok bebecsaptak a csónakba, most már felülről sem voltak védve. Miért is nem hoztuk legalább spritzdeknit? Sápítozott magában Ági, miközben minden erejét megfeszítve dolgozott az evezővel. A spritzdekni a kajak felső védő burka volt, ha felszerelték, nagyobb hullámzásban is védte a kajakot a becsapódó hullámoktól. De hát ki gondolt ma nagy hullámzásra azon a csendes nyári reggelen? Hogy is történhetett, hogy nem figyeltünk a viharjelzésre, annyira belemerültünk a strandolásba, a játékra. Ahogy Ági felnézett a vigasztalan viharos égre, de messze van még az otthon. Az evező ólomsúlyó volt, karja már majd kiszakadt a vállából, olyan félelmetes volt a világ. Húzz bele, Ági, nem haladunk! Gyuri megpróbálta túl kiabálni a vihar süvítését, alig hallatszott a hangja. Nem bírom már, sóhajtotta Ági. Félek, vallotta be magának. Mi lesz, ha felborulunk? Kiúszni? Innen? A part, ahova igyekeztek, homályos volt, csak vízfüggönyön keresztül látszott. Ági egyre inkább kétségbe esett, nagymamájékra gondolt, hogy aggódhatnak. Hirtelen eszébe jutott egy bibliai történet, amiről a Biblia órán hallott. Úr Jézus, te is hajóztál viharban. A tanítványok ugyanúgy rettegtek, mint én most. Hozzád fordultak. Te szóltál, és nagy csend lett. A szél és a vihar engedelmeskedett neked. Újabb villám hasította át a felhőket, és Ági felkiáltott. Úr Jézus, én is hozzád jövök, kérlek, segíts! A szél süvöltött, a hullámok egy picivel sem lettek kisebbek, az eső zuhogott, úgy tűnt, senki sem hallotta Ági kiáltását. Nem enyhült a vihar. Gyuri azonban felkiáltott, ott a stég a nád között, oda kormányozom a csónakot, kikötünk. A nád között a hullámok ereje már megtört. Nagy nehezen kikászálottak a kajakból, a lábuk remegett, a zápor egyre csak szakadt, de legalább talajt éreztek a lábuk alatt. A csónakot jól behúzták a nád közé, ott horgonyozták le. Aztán botladozva elindultak a deszkapallon kifelé a partra. Az egyik házikóból vidám hangok hallatszottak. Ági és Gyuri, mint űzött vándorok, bekopogtak a verandára. Fiatalok csapata fogadta őket nevetve. Ők is ázottak voltak, strandolás közben csapott le rájuk a vihar. Törölközőket hoztak a jövevényeknek is, valaki forró teát készített. Nagy tisztelettel hallgatták a viharból menekült levitézlet matrózok kalandjait. Ági azonban tudta, hogy nem a saját érdemükből kerülték ki a nagy veszedelemből. Nem Gyuri sasszeme fedezte fel azt a stéget a vízfüggönyön át. Valaki megmutatta neki, valaki, aki hallotta Ági kétségbe esett kiáltását, valaki, aki úra vizek és a szelek felett. Így történt, hogy Ági forró teja mellett elmondta a házigazdáknak a genezáreti tavon lecsendesedett vihar történetét. Ez volt a történet, és nem volt baj, hogy elolvastam. Amikor ezzel készültem, azon gondolkodtam, hogy ilyen az életnek a tengere is, nem? Hajtjuk a kajakunkat, megyünk, vígan vagyunk, és nem is veszük észre, hogy egyszer csak hullámok egymás után jönnek. Sokszor olyanok is, hogy majd betakarják az embert. És ahogy Áginál láttuk, hogy felkiáltott, hogy Úr Jézus, segíts, segített. Nem úgy, hogy lecsendesítette a szelet, hanem megmutatta a testvérének, hogy már le van a part, és sikeresen partot értek. És még arra is volt lehetősége, hogy missziózon, bizonyságot tegyen. Köszönöm szépen a nagyok, a kicsik is figyelmét. Hát kedves testvérek, a mai ige szakaszt Ézsaiás proféta könyve 30. fejezetéből olvassuk el a 18-tól a 30-ig. Nem lesz rövid, nagyon fontos nekünk szól, és azt a címet adtam, hogy azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtunk. Tehát Ézsaiás 18-tól 30-ig, és a 18. vers is ezzel kezdődik. Aki megteheti, nem baj, ha kikeresi a Szentírásból, és hagyja is nyitva, mert ezt a szakaszt veszük végig. Tehát Ézsaiás 18-tól 30-ig, ha megvan mindenkinek, akkor olvasom. Ézsaiás 30, 18-tól 30-ig. Így szól. De azért vár még az Úr, hogy könyörüljön rajtunk, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek. Mert bár ítélő Isten az Úr, de boldogok mindazok, akik őt várják. Mert te nép, mely a Sionon, Jeruzsálemben laksz, nem fogsz többé sírni, bizonyosan könyörül ő rajtad, mihelyt meghallja kiáltásod hangját, felelnéket. Bár az ínség kenyerét és a nyomorúság vizét adja nektek az Úr, nem kell többé elrejtőzködni tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra nézhet. És füled meghallja a mögötted kiáltó szót, amikor jobbra vagy balra letértek, ez az út, ezen járjatok. Akkor megutáljátok majd ezüstözött bálványaitokat és aranyból öntött képeiteket, kiszórod őket, mint valami undokságot, ki innen, mondod nekik. Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és a kenyér, a föld termése bőséges és tápláló lesz, és nyájat széles mezőn legel azon a napon. Az ökrök és a szamarak, amelyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, melyet lapáttal és villával szórnak eléjük. Minden magas hegyen és kiemelkedő halmon vízzel teli patakok lesznek a nagy öldöklés napján, amikor leomlanak a tornyok. A holdfénye olyan lesz, mint a napfénye, és a napfénye 7-szer erősebb lesz, olyan, mint 7 napfénye azon a napon, amikor bekötözi az Úr népe sebeit, és a sérültek sebhelyét meggyógyítja. Ímé az Úr neve jő messziről, haragja lángol, sűrűn gomolyog, ajka haraggal telve, nyelve olyan, mint az emésztő tűz, lehelete, mint a megáradt patak, amely nyakig ér, megrostálja a népeket a pusztulás rostájában, és a tévegész zabláját veti a népek szájába. És felzendül éneketek, mint szent ünnep éjszakáján, és örvendezik szívetek, mint azé, aki sípszóra vonul az Úr hegyére, Izrael kőszálához. Megzendül az Úr dicsőséges szava, megmutatja ízzó haragjában és emésztő tűzlángjában lesújtó karját, felhőszakadással, zivatarral és jégesővel. Drága testvérek, mielőtt rátérnénk a szakasznak a magyarázatára, bevezetőként számomra két nagyon fontos kérdésre szeretnék válaszolni. Az első az, hogy kinek szól a felolvasott isteni üzenet. A második pedig, hogy milyen erkölcsi háttéren. A 19. vers, azért mondtam, hogy hagyjátok nyitva a Szentírást, ott egyértelműen azt mondja, hogy mert te nép, mely a Sionon és Jeruzsálemben laksz. Kinek szól az üzenet? Az Isten népének. És természetesen a mindenkori népének, és hozzá kell tennem, hogy kiemelten az advent népnek. És a mi közvetítésünkkel pedig minden embernek. Ennek alátámasztására olvassunk el még 3 igét, hogy ez mennyire nekünk szól. Ugyanitt a 30. fejezetben a 8. verset, majd a 26. és 30. verset. Tehát a 8. vers így hangzik, most menj, írd ezt táblára náluk, és jegyezd fel könyvbe, hogy megmaradjon az utolsó napra, bizonyságul örökre. Minnyájan tudjuk, hogy az utolsó nap, a végső idők, a végső nap, a végideje, ezek mind-mind ugyanazt az időszakot jelölik, közvetlen Jézus második eljövetele előtti időszakot jelzi. És továbbá a felolvasott szakasz a 26. és 30. verse pedig egyértelművé teszi. Ott ezt írja a 26. vers. És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak a fénye. A napnak a fénye 7-szer nagyobb lesz, olyan, mint 7 nap fénye. És megzendíti az Úr, 30. vers, és megzendíti az Úr dicsőséges szavát, karjának lesújtását, megmutatja búsult haragjában és emésztő tűz lángjában, vízáradással, zivatarral és jégeső kövével. Melyik bibliai eseményre utalnak ezek a versek? Mikor lesz, hogy a napnak a fénye 7-szer nagyobb lesz, mint a napnak a fénye? Ugye? Ez a 7 csapás. Azt írja, hogy tűzlángja, vízáradás, zivatar, jégeső kövével. Ez meg a 7. csapás. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az szakasz, amiről olvastunk, közvetlen Jézus eljövetele előtt is érvényes, és érvényes és él, és azért mondtam, hogy ez egyértelműen szól nekünk, mint hetednapi adventistáknak, ugyanis ezt olvastuk, hogy jegyezd fel könyvbe, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul. A második kérdésünk az volt, hogy és erkölcsileg milyen állapotban volt az akkori nép, és milyenben van a mai. Mert hát ugye a párhuzam az egyértelmű. A 30. fejezetből olvassuk el, tehát akinek nyitva van, Ézsaiás 30-nál, 19-től 21-ig. Ez így szól. Mert pártütő nép ez hazug fiak, akik nem akarnak hallgatni az Úr törvényére. Akik ezt mondják a látóknak, ne lássatok. És a profétáknak, ne profétáljatok nekünk igazat. Beszéljetek kedvünk szerint valókat, profétáljatok csalárdságokat. Hagyjátok el ezt az utat, és térjetek le már erről az ösvényről. Ne zavarjatok bennünket Izrael szentjével. És a mai népnek tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg, nem vagy sem hév, vagy a hideg volnál, vagy a hív, így, mivel lagy meleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek az én számból. És mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és nyavajás, és szegény vak, és mezítelen. Most próbáljuk meg elképzelni ezt a történetet. Izrael népe lázad Isten ellen. Ez a pártütő szó azt jelenti, hogy lázadó, zendülő, ellenszegülő. Ez a lázadás nyílt és erőszakos. Látjátok, hogy mint egy megtiltja a profétáknak, az Isten üzenetét képviselőknek, akik hirdetik az üzenetet, az útmutatását, az Isten útmutatását átadják, sőt kifejezetten kérik, hogy vigyék el előlük Izrael szentjét, és hogy ők is térjenek le az Úr útjáról és az ösvényéről. Mi az Úr válasza erre? Azt látjuk ebben a fejezetben, hogy az Úrnak kétféle válasza van. Az egyik azoknak szól, akik nem fogadják el a megtérésre szóló üzenetet, visszautasítják. A másik nyilván azoknak szól, akik el fogják fogadni. Hogy hangzik azoknak, akik ezt nem fogják elfogadni, és visszautasítják? Mert azt mondják, hogy zavar ez az üzenet, hogy családságokat beszéljetek, és hogy vigyétek el előlünk Izrael szentjét. Akik ezen a magatartáson nem változtatnak és megmaradnak a lázadás lelkületében, azoknak ezt mondja az Úr, itt a 30. fejezet 13-tól 15-ig. Azért e bűn olyan lesz ti néktek, mint a leesendő falhasadék, amely már kiáll a magas kőfalon, amelynek azután nagy hirtelen jöv el a romlása. És romlása olyan lesz, mint a fazekas edényének a romlása, amely kímélés nélkül eltöredik. És nem találni töredéki közt olyan cserepet, amelyen tűzhelyről tüzet lehetne vinni, avagy vizet meríteni a tócsából. A nekünk szóló így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kiveklek téged az én számból. Azt olvassuk itt, hogy gyakorlatilag a saját bűneik nyomják, törik össze őket, illetve majd ellenségeik elől kell elmenekülniük, de azt olvassuk, hogy az ellenség utoléri őket, és nem lesz menekvés számára. És az, hogy a főpapi szolgálat idején Krisztus kivet az ő szájából, ez mit jelent? Emlékeztek rá? Nem hallgatja meg az imáinkat. Vagyis, hogy a ma élő népét Jézus, mint mennyei főpap nem képviseli az Atya előtt. Hadd olvassak erre Ellen White-tól néhány mondatot. Így szól az igaz tanú, hogy te sem hideg, sem hév nem vagy, vagy a hideg volnál, vagy a hév. Így, mivel langy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek az én számból. Sátán azt akarja, hogy névleges keresztények legyetek, mert ez jobban megfelel szándékának. Ha Isten félelmetek alaki, és nem valódi, fel tud használni, hogy másokat is ugyanebbe az öncsaló állapotba csalogasson. Akadnak majd szegény lelkek, akik a Biblia mértéke helyett rátok néznek. És csak a ti szintetekig fejlődnek. Annyira jók, mint ti, és ez elég lesz nekik. Gyakran buzdítják a fiatalokat, hogy végezzék kötelességüket, beszéljenek vagy imádkozzanak az összejöveteleken, hogy halljanak meg a büszkeségnek, lépten nyomon sürgetik őket, az ilyen vallás semmit sem ér. Cseréljétek ki érzéki szíveteket, és nem lesz többé, hogy fárasztó Istennek szolgálni, ti hideg szívű hitvallók. A ruházkodás minden szerelme, és a külsőség büszkesége elmúlik. Az időt, amit a tükör előtt hajatok cicomázásával töltötök, az imára és szívetek kutatására kellene fordítanatok. A megszentelt szívben nem lesz helye külső díszítgetésnek, hanem belső ékesség, a keresztény kegyesség, Isten lelke gyümölcseinek búzgó, aggódó keresése fogja betölteni. Nem azt mondja az Úr, hogy akkor nem fontos a ruházat, meg hogy kócosan járjunk, ne foglalkozzunk a hajunkkal. Megfigyeltétek a lényeges szavakat. Azt írja, ha Isten félelmetek alaki, külső, formai. Aztán a ruházkodásról azt írja, hogy szerelem. Amikor az embernek a szerelme a legkedvesebb dolga, a ruházkodás lesz. A tükör előtt, a hajról pedig azt mondja, hogy cicomázás. Nem mindegy, hogy áll, már van a fodor, bodor. Sokat el lehet ülni a tükör mellett a hajnak a rendezésével. És azt mondja, hogy ne ez legyen a szerelmetek. Hadd mondjak el erre egy történetet. Az Erzsike nevű harmadik unoka testvéremnél sokszor gyülekezetbe menet már pénteken elmentem, mi olyan egykorúak vagyunk, 21 valahány éves volt, és akkor pénteken este ott aludtam, aztán reggel együtt mentünk a gyülekezetbe. És szegény nagylány elfeküdte a haját. Mit csinál ilyenkor a nagylány? Biztos úgy hagyja, nem? Ő kényes volt rá. Igaza van, legyetek is kényesekre. Nem mindegy, hogy mentek ki az utcára, pláne a gyülekezetbe. mit tud csinálni a lány reggel, amikor a busz jön, sietni kell szombatban, hogy gyorsan elrendezze a haját. Hát azt csinálta, vizes, újból szállította a hajsütő. Csak hogy az édesapja volt a gyülekezeti vén is, a szombat az fontos volt. Csinált egy olyan cirkusz szombat reggel, hogy ő hogy gondolta, hogy szombaton, rendbe teszi a haját, amikor azt naplement előtt már rendbe kell tenni. Hát gondolkodtam rajta, hogy érdemes nekem legközelebb is ott aludni. Szóval a cirkusz az sokkal durvább volt, mint az, hogy az a szegény lány, nem tudom, 10 perc alatt gyorsan rendbe tette a haját. Csak azért mondom, hogy nem erről van szó. Értitek, hogy miről van szó. Hanem amikor annyit foglalkozunk magunkkal, a külsőségekkel, a külsővel, hogy már rég nem kellene ennyit, nem marad idő a belső ékességre. Tehát azt mondtuk eddig, hogy az Úrnak kétféle válasza volt az engedetlenek, hogy el fognak veszni, hogy nem fogja őket megvallani az Isten előtt. A másik pedig, hogy és most a második gondolat, hogy az Úr nem elveszíteni, hanem megmenteni akar. Tehát mindezek ellenére, hogy ilyen állapot van, az Úr nem elveszíteni akar, hanem megmenteni. Ézsaiás 30, 15, 18 és 19. Mert így szól az Úr Izraelnek szentje. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna csöndességben, és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok. De azért vár még az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek. Mert bár ítélő Isten az Úr, de boldogok mindazok, akik őt várják. Mert te nép, amely Sionon, Jeruzsálemben laksz, nem fogsz sírni többé. Bizonyosan könyörülő rajtad, mihelyt meghallja kiáltásod hangját, felel néked. Ugyanez a mai napra, a mi számunkra, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és tér meg, az ajtó előtt állok és zörgedek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót. Bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Azt olvastuk, hogy azért vár még az Úr. Nem azért, hogy rögtön az a kiálló falhasadék leesen az emberre, ha vétkezik. Meg az ellensége utolérje őt. Meg hogy kivessen a szájából. Nem azért, hanem azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtunk. És azért felséges ő, hogy megkönyörüljön rajtunk. Ez a vers nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy megtérve és megnyugodva megmaradjunk csöndességben, reménységünkben, pedig erősségünk legyen az Úr, mert azért vár, hogy könyörüljön rajtunk. Az Úr szeretne könyörülni rajtunk. Mindegy, hogy milyen lelki állapotban vagyunk. A falhasadék azoknak szól, akik nem veszik figyelembe, akik nem hallják meg az Úrnak a kérlelését, akik meghallják, azonokon az Úr szeretnek könyörülni, mindenkin szeretnek könyörülni, de csak azokon tud, akik ezt akarják. És ez az Úrnak az üzenete a mai napon számunkra. Ezt lehetőleg vigyük el, hogy azért vár az Úr, és mindegy, hogy milyen állapotban vagy, abban szeretne könyörülni rajtad. És mi szeretnénk, és akarjuk, és kívánjuk, hogy könyörüljön rajtunk, és kegyelmezzen nekünk. A továbbiakban pedig erről is szeretnék beszélni, hogy mi az ára annak, hogy az Isten könyörülhet rajtunk, és hogy kegyelmezhet nekünk, mit tett és mit tesz értünk. Tudjuk jól az igéből, és bízom el, hogy a saját tapasztalatainkból is, hogy az ő helyettes golgotai áldozata, az ő kiontott vére ára a kegyelemnek. És a bűneinknek a sok-sok súlya alatt hasadt meg a szíve. Elemlékezünk majd a jövőheti úrvacsorai alkalommal. Ne feledkezzünk el róla a héten. És azért vár még, mert ő ítélő Isten az Úr. És az ítélet ideje alatt élünk. Mikor szeretne könyörülni rajtunk, hanem ma, nem? Mikor, és mi mikor akarjuk, hogy könyörüljön rajtunk, hanem ma? Már bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik őt várják. Tehát mindnyájan boldogan szeretnénk őt várni, nem? Akár most, akár úgy, hogy kinyitjuk a szívünket előtte, boldogan, örömmel, mert hisz könyörülni akar rajtunk, nem? Meg megkegyelmezni akarna nekünk. Nem a falhasadékot akarja, hogy ránk essen és megsemmisítsen. Másodszor pedig, amikor visszajön, a felmentő ítéletet hozza magával, mert hát könyörülő Isten az Úr. Még most is vár, hogy könyörüljön. Mit tegyünk akkor? Ha ő meghallja a kiáltásunk hangját, megfelel, akkor mi a feladatunk? Mit kell tennünk? Ha valaki meghallja az én szómat, akkor megnyitja az ajtót. Tehát megnyitni az ajtót, és kiáltani. Azt mondta, úgy gondolkozott a beteg asszony, hogy ha csak a köntösét megérintem, meggyógyulok. Emlékeztek erre? És mondta a vérfolyásos asszony, és megérintette, és mi történt? Meggyógyult. A Tímeus fia, vak Bartimeus ott ült az úton koldulván, és mikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kezdett kiáltani mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan feddik őt, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiált. Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akkor Jézus megállt, és mondta, hogy hívják elő. És előívták a vakot, mondták neki, bízzál, kelj fel, hívd téged. Az pedig a felső ruháját ledobta, felkelt, és Jézushoz ment. És felelvén Jézus mondta, mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig mondta néki, Mester, hogy lássak. Jézus pedig mondta néki, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követi Jézust az úton. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtunk, és azért felséges jó, hogy megkegyelmezzen. Mihályst meghallja a kiáltásod hangját, megfelel neked. Jézus ma is az, aki megérezte a vérfolyásos asszonynak az érintését. Meghallotta a vak kiáltását, és még nagyon sok betegét és bűnösét, és könyörült rajtuk. Mi a mi tapasztalatunk, mikor hasonlóan kiáltunk, mint bűnösök, paráznák és a vámszedők, közeledünk úgy Jézushoz, mint ők. Mennyi időt szánunk a bűnrendezésre egymással és az Úrral? Milyen a mi kiáltásunk? Milyen minőségű? Mennyire tartós? És boldogan várjuk-e az Urat, mint például a vérfolyásos asszony, vagy mint a vak Bartimeus és a többi. De haladjunk tovább, mert haladnunk kell, és olvassuk el az alap igényből a Ézsaiás 30-ból a 20-tól 24-ig. Már az ínség kenyerét és a nyomorúság vizét adja néktek az Úr, nem kell többi elrejtőzködni tanítóidnak, hanem a szemeid tanítóidra nézhet. És füled meghallja a mögötted kiáltó szót, amikor jobbra vagy balra letérnétek. Ez az út, ezen járjatok. Amikor megutáljátok majd ezüstözött bálványaitokat és aranyból öntött képeiteket, kiszórod őket, mint valami undokságot. Ki innen, mondod nekik. Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és a kenyér, a föld termése bőséges és tápláló lesz, és nyájat széles mezőn legel a manapon. Az ökrök és a szamarak, amelyek a földet szántják, sózott ablakkal élnek, amelyet lapáttal és villával szórnak eléjük. Nem volt egyszerű ezek a versek nem voltak egyszerűek megérteni, mert hát nem vonul félre többé tanítóid és szemeid látni fogja. Hogy érints? Hogy értjük ezt? Miről van itt szó? Megnéztem több fordítást itt, hogy a leghelyesebben hasogassam az Istennek az ígéjét, és ő így adta vissza, ez a zsidó imit fordítás. És ad néked az Úr szűken kenyeret a nyomorra, és nyomorral vizet, nem vonul félre többé tanítód, és szemeid látni fogják tanítódat. Ő egy tanítóról beszél. Azt mondja, hogy meghalod, ez az út, ezen járjatok, akár jobbra vagy balra elmennétek. Miről van itt szó? Egy, tisztáznunk kell azt, és látnunk kell, hogy itt már azokról az emberekről van szó, akik rendezték a bűneiket. Rendezték egymással, amit egymással kellett, az Istennel, amit az Istennel kellett, és nekik szól az ígéret, nem szólhat másoknak. Azt mondta nekik, hogy Isten a nyomorúságban is kirendeli. Nekik. Igaz, szűken, de kirendeli. Míg a Károli fordításnál azt olvastuk a 20. versben, hogy nem kell többi elrejtőzködni tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra nézhet. A zsidó fordítás egy tanítóról. Más fordítás több tanítóról beszél, vagy sok tanítóról. Melyik a helyes? Melyik a helyes? Én arra jutottam, hogy nem lehet, hogy csak az egyik helyes, nem. Mind a kettő helyes kell, hogy legyen. Hogy értsük ezt? Nem volt egyszerű. Olvassuk újból segítségül Ézsaiás 30:19-21-ig. Azt olvastuk. Mert pártütő néphez hazug fiak, akik nem akarnak hallgatni az Úr törvényére, akik ezt mondják a látóknak, ne lássatok, és a profétáknak, ne profétáljatok nekünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, profétáljatok csalátságokat. Hagyjátok el azt az utat, térjetek le az ösvényről, és ne zavarjatok bennünket Izrael szentjével. Megfigyeltétek? Tehát helyes a többes szám is, hogy tanítóidnak. A nép kinek mondta, hogy ne profétáljak nekünk igazat? Kinek mondta azt, hogy beszéljetek kedvük szerint valókat? És profétáljatok csalátságot? Azoknak kellett azt mondani, hogy hamisságot profétáljatok?
Isten profétálja.
Köszönöm. Csak azért, hogy a helyén legyen. A tanítóknak, azoknak, akik megmaradtak az Úr és az igazság mellett, azokkal mit tettek? Félreállították. Megtiltották nekik, hogy az igazságot képviseljék. Mielőtt tovább mennünk, helyes az egyes szám is, hogy tanítót. Olvassuk a 11. verset itt, Ézsaiás 30-nál. Hagyjátok el ezt az utat, mondták a prófétáknak, térjetek le az ösvényről, vigyétek el előlünk kit? Izrael szentjét. Helyes az egyes szám? Ki az Izrael szentje? Jézus Krisztus. De mi történt, hogy ezek újból előtérbe kerültek? Nem? Hát, nem voltak előtérbe. Előtérbe került a nagy tanító, az ő szolgái. Valaminek közben történnie kellett. Mi? 21-től olvassuk el a 23-ig, itt Ézsaiás 30. 21-23-ig. És füled meghallja mögötted kiáltó szót, amikor jobbra vagy balra letértek, ez az út, ezen járjatok. Akkor megutáljátok majd az ezüstözött bálványaitokat, és aranyból öntött képeiket, kiszórod őket, mint valami undokságot. Ki innen, mondod nekik. Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és a kenyér a föld termése bőséges és tápláló lesz, és nyájait széles mezőn legelnek azon a napon. Ézsaiás 49:17. Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled. Kik a rombolók, a pusztítók, kik azok, akik belülről pusztítják az Istenét, mert a szombatiskolában is beszéltünk róla. Azok, akik népszerűségre törekednek, azok, akik belülről, akik kiszolgálják a hallgatóság igényeit, és ha hallgatók azt kérik tőle, hogy profétáljanak családságot, akkor azt profétálnak. Ha azt kérik, hogy vigyék el ők Izrael szentjét, és más valamiről prédikáljanak, sztoriról, történetről, nem tudom akármiről, akkor arról beszélnek. Más szóval kiszolgálják azt, azokat az embereket, amit kérnek tőlük, azt beszélnek. Bizonyságtételek 5. kötetéből egy-két mondat ezzel kapcsolatban. Szeretjük ugyan azt gondolni, hogy ahol nincs megbízható igehirdető, ott megbízható keresztény sincs. Ez azonban nem fedi a valóságot. Isten megígérte, hogyha a pásztorok nem állják meg a helyüket, ő veszi át a nyáj vezetését. Isten soha se tette a nyáját teljesen függővé az emberi eszközöktől. De sebesen közeledik a gyülekezet megtisztulásának a napja. Istennek mégis lesz egy tiszta és igaz népe. Rövidesen, a bekövetkező alapos rostálásban majd jobban lemérhetjük az Isten erejét. A jelek arra mutatnak, hogy közel az idő, amikor az Úr nyilvánvalóvá teszi, hogy kezében a szórólapát, és alaposan ki fogja takarítani a szérűjét. Gyorsan közeledik az idő, amikor nagy lesz a bizonytalanság és a fejetlenség. Sátán angyal ruhába öltözik, hogyha lehetséges volna tévedésbe ejtse még a választottak Istent is. Sok Isten lesz, és majd sok Úr, folyni fog a tanítás mindenféle szele. Akkor nem azok lesznek a vezetők, akik az áltudományokat becsülik a legtöbbre. Nem azok állnak majd soraink élén, akik műveltségben, lángészben, meg tehetségben bíztak. Akik nem tartottak lépést a világossággal. Akik megbízhatatlannak bizonyultak, azokra nem bízzák rá többi anyájat. Kevés kiváló ember vesz részt majd az utolsó komoly munkában, mivel önhittek és Istentől függetlenek, nem tudja fölhasználni őket. Vannak az Úrnak megbízható szolgái, akik majd a rostálás, a vizsga idején tűnnek elő. Tehát azt mondjuk, hogy vissza fognak térni azok, akiket előbb azt mondták, hogy álljanak félre, de az Isten gondoskodik arról, hogy visszatérjenek. Az igaz tanító majd elvezet minden igazságra, a Szentlélek Isten meghalod az ő szavát a lelkedben úgy, mint ha valaki hátulról mondta volna, hogy ez az út, ezen járjatok. De azt olvastok, bocsássatok meg, egy 10 percet rá kell szánnom még, ez az út, ezen járjatok. De ez az út nem járható együtt a bálvánnyal, sem az aranyozottal, sem az ezüstözöttel. Valakinek, az embernek az életéből mennie kell. Vagy a bálványnak, vagy az Úr Jézusnak. A kettő együtt nem fér meg az életünkben. Itt azt mondjuk, hogyha a Szentlélek ott van a mi szívünkben, akkor azt mondja, hogy ki a bálványokkal. Majd mindjárt olvasom, hogy milyen bálványokról van szó. Azt mondjuk, hogy akkor majd megutáljuk azt, amit eddig szerettünk, amit bearanyoztunk, beezüstöztünk, és semmire se fogjuk tartani. Meggyűlöljük őket, és úgy szóljuk ki, mint soha nem lett volna az életünkben. Ez a korai esőnek a munkája. Ez a Szentlélek munkája a szívben. Igazi, valóságos, mély megtérés, amely megelőzi a késői esőt. A korai eső megtérést eredményez. Így olvasom, hogy sohasem nélkülözhetjük azt a segítséget, amellyel megindultunk. A korai eső idején kapott áldásokra mind végig szükségünk van. Ám ezek egyedül nem elegendők. Egyrészt mi alatt ápoljuk a korai eső áldását, ne tévesszük szem elől azt a tényt, hogy a késői áldása tölti meg a kalászokat, és érleli be a termést. Késői eső nélkül a termés nem érik be, s magvető munkája hiába valónak bizonyul. Isteni kegyelem szükséges a kezdetben, majd pedig a haladás minden egyes lépésénél, csak isteni kegyelem fejezheti be a művet. Gondtalanságnak nincs helye. Sose felejtsük el Krisztus figyelmeztetését. Vigyázzatok és imádkozzatok. És mindenkor imádkozzatok. Fejlődésünkhöz, haladásunkhoz lényeges, hogy minden pillanatban összeköttetésük legyen a mennyel. Lehet, hogy Isten lelkének bizonyos mértékével bírunk, ám ima és hitáltal állandóan törekednünk kell a lélek nagyobb mértékére. Törekvéseinkben ne lanyhuljunk, ha nem haladunk, ha magatartásunkkal nem járulunk hozzá, hogy mind a korai, mind a kis késői esőben részesüljünk, akkor elveszítjük lelkünket, de a felelősség bennünket terhel. Azt olvastuk, hogy ad esőt a magra, amellyel beveted a földet, bevetedi, és a kenyér a föltermése bőr és táplálót lesz, és széles mezőn legelnek nyájait. Ez a késői eső kitöltése és áldása. Hadd olvassam erről a következőket. Így olvasom. Láttam, hogy senki se részesülhet a felüdülésben, aki nem tisztította meg magát minden bűntől. Aki nem írtotta ki szívéből a büszkeség, önzés, a világ iránti szeretetét, érzelmét, aki nem óvta meg magát minden egyes igaztalan szótól, vagy cselekedettől. Jöjjünk azért mindig közelebb az Úrhoz, és kérjük őt teljes szívünkből, hogy megtehessük mindazon előkészületeket, amelyek bennünket alkalmassá tesznek arra, hogy megálljunk az Úr napjának nagy harcában. Gondoljuk arra, hogy Isten szent, és csak szent lények lakozhatnak örökké. Mi a késői esőnek a feladata? 4 pontban foglaltam össze a prófétaság lelkének az alapján. Az első az, hogy a korai eső megtérést eredményez, a késői eső pedig Krisztushoz hasonló jellemet fejleszt. Ez az első. Krisztushoz hasonló jellemet fejleszt. A második. A késői eső, amely megérleli az aratnivalót, elkészíti a gyülekezetet az emberfia eljövetelére. De ha a korai eső nem végezte el a maga munkáját, a késői eső már nem képes a magot megélelni. Tehát az első, hogy Krisztushoz hasonló jellemet fejleszt, a második, hogy felkészíti az Isten népét Jézus Krisztus eljövetelére, a harmadik, a késői eső erőt ad a harmadik angyal üzenet hangos kiáltásának. ebben az időben hull alá a késői eső, hogy erőt adjon a harmadik üzenet hangos szavainak. Jelenések 18. fejezet első versének az angyala. A negyedik. A késői eső elkészíti a hívőket, hogy megállhassanak a hét csapás idején. A késői eső, illetve a felüdülés eljön az Úr színe elől, és kellőképpen felkészíti a szenteket, hogy megálljanak a hét utolsó csapásnak az idején. Így olvasom, mert megadja nektek az esőt, igazság szerint korai és késői esőt hullad néktek. A késői eső az évszak vége felé hull, és megérleli a magvat aratásra. Az Úr a természetnek ezeket a jelenségeit használja fel a szentlélek munkája szemléltetésére. Először a harmat és eső száll, hogy a mag kicsirázik, majd pedig beérik a termés. Így adja Isten a szent lelket, hogy a lelki növekedés folyamatát munkája fokról fokra. A termés beérése szemlélteti Isten kegyelmének bevégzett ívét a lélekben. A szent lélek ereje által Isten erkölcsi képe tökéletes egyik a jellemben. Teljesen át kell alakulnunk Krisztus hasonlatosságára. Még néhány gondolat le fogom rövidíteni. A késői eső, azaz a szent lélek elvégzi munkáját, egybegyűjti Isten népét. Otthoni olvasásra Ézsaiás 49:14-23-ig, és meg ne szomorítsátok, ez az Efézus 4:30, hogy meg ne szomorítsátok Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettek a végső válság napjára. Mi a Szentléleknek a pecsétje? A Szentléleknek a pecsétje az, hogy részesít a késői esőben. Megkapjuk a késői esőt. Mi a késői esőnek a szerepe? Emlékeztek? Krisztus jelleme elkészíti az ember fiának eljövetelére, erőt ad a harmadik vagy az üzenetének a hangos kiáltására, és a hét csapás idején erőt ad. És a kegyelem idő befejezése után kitölt Isten a hét csapást, és második eljövetelével pedig meg fogja menteni a népet. Ez pedig a következő versek, amikre most sajnos nem maradt idő, ez a 25-től a 30-ig, de ezekre már utaltunk, mert itt azt írja, hogy a holnap fénye olyan lesz, mint a napfénye, és az egy nap fénye olyan lesz, mint a hét nap fénye. És az Istennek, Isten az ő népének, hogy begyógyítja az ő sebeit és megszabadítja ellenségeik közül. Erre az Isten népének a reakcióra így hangzik, hogy és felzendül éneketek úgy, mint szent ünnepek éjszakáján, és örvendes szívetek, mint azért, aki sípszóra vonul az Úr hegyére, Izrael kősziklárához. Emlékeztek-e, hogy mit mondtam az elején, hogy mi az Úrnak az üzenete számunkra ma? Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és ezért akar könyörülni. Azért akar könyörülni, nem is akárhogy, hogy könyörül, azt eddig tanultuk. Azért könyörül, hogy majd akkor, amikor eljön, akkor felzendül éneketek, úgy mint szent ünnepek éjszakáján. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindezekben részünk legyen az ő kegyelméből. Amen.